1997-ben vette át állatorvos doktori diplomáját, de hát innen egy nagyon-nagyon izgalmas életút vette kezdetét. De mielőtt erről az egész életútról beszélnénk, honnan jön az állatok iránti szeretete?
Igen, ezt nagyon sokszor megkérdezik. Nálam ez úgy eszkalálódott, hogy orvos családban nőttem föl, tehát valahogy ez az egész orvoslás, segítés nyújtás, hogy szokták mondani, az anyatejjel szívtam magamba, viszont emellett egy hihetetlen állatszeretet volt bennem egész kiskoromtól kezdve, ez a tipikusan, amilyen állatot lehetett, összegyűjtöttem mindig, és hazavittem, és akkor így valahogy adódott, hogy ez lesz az én életpályám, úgyhogy igazából én nem is akartam soha más lenni, tehát amióta így az eszemet tudom, mindig is állatorvos szerettem volna lenni.
De azért a diploma átvétele óta sok mindent végzett, tehát például kutya és macska kozmetikusi végzettséget szerzett, rengeteg helyen dolgozott, és hogyha megnézem azt, hogy persze szeretem az állatokat, ahhoz képest most az Állatorvos Tudományi Egyetem laborállattudományi tanszékén dolgozik.
Hát ez egy összetett tanszék, ugye, mert laborállattudományi és állatvédelmi tanszék. Hát igazából ez az egész onnan indult, hogy már az én időmben is nagyon nehéz volt bekerülni az egyetemre, nem is sikerült nekem elsőre, és a fennmaradó egy évben elvégeztem egy ilyen kutyakozmetikusi iskolát, és akkor kutyakozmetikusként dolgoztam, tehát innen jön ez a végzettség. És igazából én már az egyetemi éveim alatt is tudtam, hogy mindenképpen társállatokkal, kertésből tartott állatokkal szeretnék foglalkozni, és kifejezetten a dietetika, illetve a táplálkozás tudomány volt, ami nagyon közel állt hozzám. Úgyhogy ebbe az irányba is indultam el, de akkor tapasztaltam, hogy ez nagyon-nagyon közel áll az állatvédelemhez tulajdonképpen, hiszen ugye az állatok táplálása, a helyes táplálása az gyakorlatilag a jóllétüknek az egyik legalapvetőbb feltétele. És ugye ennek megfelelően azért elég sokfele volt lehetőségem járni, világszerte is sokféle állatcsoporttal találkoztam, és így az egyik ilyen volt egy állatkísérletekkel foglalkozó kutatóközpont megkeresése, aki állatorvost keresett az állatházba, a felügyelő állatorvost. Ugye ez nagyon fontos, hogy akkor jöttek be ezek a egyre szigorúbb jogszabályok, amelyek a állatkísérletekre és a kísérleti állatokra vonatkozott, és többek között ezek a jogszabályok azt is előírták, hogy minden olyan helyen, ahol élő állatot használnak bármilyen vizsgálatra, ott állatorvosi felügyelet szükséges, és gyakorlatilag így történt a megkeresésem, és lehet, hogy ez így egy kicsit furcsán hangzik, de én ezt nagyon megkedveltem, ezt a fajta munkát, ugyanis úgy éreztem, hogy itt aztán tényleg nagyon sokat tudok állatok jól létéért tenni. Tehát egy ilyen állatházi felügyelő állatorvos az gyakorlatilag pont azt csinálja, hogy felügyeli a vizsgálatokat, nem engedélyezi azokat a vizsgálatokat, amelyek felesleges fájdalommal, szenvedéssel jár az állatok számára. Lehetőleg minimalizáljuk ezeket a vizsgálatokat, tehát hogyha élő állat bevonása nélkül ezek elvégezhetők, akkor mindenképpen azokat kell megcsinálni, és amennyiben mégis valamilyen kellemetlenséggel, fájdalommal jár bármilyen vizsgálat, akkor az állatorvos segít abban, hogy milyen lehetőségek, gyógyszerek, módszerek vannak ennek a minimalizálására. És ugye ezzel párhuzamosan az állatvédelemben is nagyon sokat tevékenykedtem, közben az egyetemen beindult az állatvédelem, 2018-tól már alapképzésben is van, és akkor így adódott, hogy szükség van egy külön álló egységre is. Az egész állatvédelem egy olyan komplex tudományág, és annyira szerte ágazódik, hogy ezt egy teljes kutatási egységet, oktatási egységet igényel. És mivel ugye a laborállat területén is nagyon sokat dolgoztam, így adódott, hogy gyakorlatilag, bár ellentétesnek tűnik ez a név, hogy laborállat, tudomány és állatvédelem, de nagyon-nagyon szoros közelségben van, és így lett a tanszék neve laborállattudományi és állatvédelmi tanszék, aminek jelenleg a vezetője vagyok, és 4 munkatársammal oktatjuk a hallgatóknak a laborállattudományt és az állatvédelmet.
Annyira keveset tudnak az emberek a kísérleti állatokról, a tartásukról, hogy honnan származnak ezek. Pedig ugye ez nagyon fontos, és ugye pontosan ezért fontos az, amiről mesélt, hogy 2014 óta részt vesz a Magyarországi Állatorvosi Asszisztens képzésben, ahol ugye az állatvédelem, az állatok táplálása és tartása tantárgyak felelőse és óraadója. Mindezek mellett ugye több kísérleti állatház, állategészségügyi és állatvédelmi felelőse, 2 kísérleti állattenyésztő telep és 11 állatkereskedés ellátó állatorvosa, stb. Tehát még sorolhatnám. De akkor beszéljünk tényleg a kísérleti állatokról, a laborállatokról, oszlassuk el a tévhiteket, hogy itt nem arról van szó, hogy fogják a mezei egeret és beviszik a laboratóriumba, és elkezdenek rajta kísérletezni, vagy mondjuk egy kutyát, vagy egy macskát, vagy egy rovart.
Igen, ez nagyon-nagyon heves érzelmeket kiváltó terület. Maga az, hogyha az állatkísérlet mint olyan szóba kerül, akkor mindenkiben ilyen horrorisztikus képek jelennek meg. Egyébként ez a legszigorúbban szabályozott terület, tehát ami a valóság, az köszönő viszonyban sincs azzal, amire az átlagember gondol ebben a témában. A mostani 21. századi Európai Uniós viszonyokat mondom. De muszáj egy picit hátréről kezdenem, mert ugye, ha figyelembe veszük, tulajdonképpen az ember már a háziasítással elkezdte az állatokkal való kísérletezést, és a háziasítás során már ő választotta meg azokat a szülőpárokat, amit tenyésztésbe állított, és ez valamilyen formában ugye már egy kísérletezés, meg az is, hogy melyik állatból milyen módszerekkel lehet több hasznot húzni. Aztán persze, hát ugye utána volt a történelemben egy hosszú időszak, de igazából az 1900-as években kezdett ez az egész, hogy kísérleti állatok, állatokon bármit vizsgálni, előtérbe kerülni, hiszen az első állatvédelmi mozgalmak is tulajdonképpen akkor indultak meg. Egészen pontosan az 1800-as évek végén egy francia kutató hölgy volt, aki az első szervezetet alapította, ami a kimondottan a kísérleti állatokat védi. Ugye egy óriási botrányt kavaró eset után, amikor egy élő állatba, egy élő kutyába alkoholt fecskendeztek, hogy az akkori orvos hallgatóknak megmutassák, hogy mit okoz. És innentől kezdve ez egyre inkább a célkeresztbe került. Sajnos a 20. században még voltak olyan állatkísérletek, amelyek valóban nagyon-nagyon komoly szenvedéssel jártak az állatok számára, viszont az 1900-as évek végére gyakorlatilag minden magasan szabályozott országban ezt jogszabályba fogták. Nálunk is 98-as első állatvédelmi törvény már rendelkezik a kísérleti állatokról, és 13-ban pedig kijött a új állatkísérletes rendelet. Amiről nagyon fontos tudni, hogy gyakorlatilag állatkísérletnek minősül ma már minden vizsgálat, amit élő állaton végzünk. Ez egy nagyon fontos állatvédelmi lépés volt, tehát az állatkísérletben résztvevő állatok nem feltétlenül szenvednek, mert az is lehet, hogy csak azt vizsgálom, mondjuk, hogy egy bizonyos takarmány emésztése milyen, és mondjuk ehhez egyszer vért kell vennem a kutyától, ez már állatkísérletnek minősül, és ilyenkor engedélyköteles. Tehát ezért van az, hogy gyakorlatilag, ha megnézzük a statisztikai adatokat, és most a hazai adatokra utalnék, az állatkísérletekben résztvevő állatoknak körülbelül csak olyan 7-8%-a vesz részt olyan vizsgálatban, ami számára valami fájdalommal vagy szenvedéssel jár. Természetesen ez is egy nagy szám, és minden egyes egér, vagy nyúl, vagy bárkinek a szenvedése egy nagyon-nagyon súlyos és lehetőleg kerülendő kérdés, de összességében véve a kísérleti állat, mint olyan fogalma, az nem egyenrangú azzal, hogy az az állat szenvedésével jár. És még egy nagyon fontos dolog, hogy olyan szigorú követelményeket ír elő a jogszabály a kísérleti állatok tartásához, hogy sok esetben a kísérleti céllal tartott állatok sokkal jobb körülmények között érik le az életüket, mint mondjuk ugyanazon fajtásai, amit mondjuk kettelésből tart valaki, aki egyáltalán nem ért hozzá, hogy hogyan kell őt tartani és ellátni. Viszont azért azt hangsúlyoznom kell, hogy ha valaki végez egy állaton bármilyen vizsgálatot, Nyilván ezt azért végzi, mert egy terméket fog gyártani, egy gyógyszert, egy kutatási eredménye lesz, amit publikálni fog. Viszont ma már, ugye itt az Európai Uniós országokról beszélek, hiszen itt vannak ezek a nagyon szigorú jogszabályok, illetve az Egyesült Államokban, ma már nem fog tudni tudományos publikációt közölni, nem fog tudni semmilyen gyógyászati terméket a piacra dobni, ha mellette nem tudja bemutatni az engedélyét, amit megkapott az illetékes hatóságoktól, állatvédelmi hatóságoktól a kísérlet elvégzésére. És ugye itt nagyon fontos, hogy iszonyatos pénzekbe kerülnek ezek az állatkísérletek. Tehát olyan költség vonzata van, most egy példát mondok, ugye nagyon fontos, hogy csak olyan állat használható vizsgálatokra, kísérletekre, amit kimondottan ilyen célra tenyésztettek. Tehát ahogy itt említette az elején, nem az a mezei egeret elkapom, meg lemegyek a kereskedésbe vásárolni egeret is felhasználok, mert ez bűncselekménynek minősül. Tehát csak olyan helyről lehet vásárolni, amit erre a célra tenyésztettek, és ezeknek az állatoknak az ára többszöröse a kettelésből tartott állatoknak, hogy egy példát mondjak, egy fehér egeret 170 forintért meg lehet vásárolni, ha a kísérleti tenyészetből származó egyedről van szó, akkor az ára körülbelül olyan 4000 forinttól indul per darab, de hogyha valamilyen speciális fajta, akkor akár 500 000 forint is lehet egy darab egér ára. Tehát, hogy nem is érné meg senkinek megresztírozni, hogy illegálisan végezzen ilyen állatokon vizsgálatot, egyrészt azért, mert bűncselekménynek minősül, és akár börtönbüntetés is járhat érte, másrészt azért, mert itt dollár-euró milliókról van szó, gyakorlatilag nem fogja tudni az eredményeit felhasználni. És ugye még egy nagyon fontos dolog, hogy azért az állatokon történő vizsgálat azért szakértelmet igényel, ugye az állattartás során érteni kell az állatokhoz. Ezeknek az állatoknak a tartására nagyon oda kell figyelni, hiszen ha megbetegszenek, nem tökéletes a nem az adott fajhoz, fajtához igazodó a tartás körülmény, a tartásmód, legyengülnek, stb., akkor nem lesz megfelelő az eredmény. Tehát nagyon-nagyon odafigyelnek ezeknek az állatoknak a tartás körülményeire, ami rengeteg időt és pénzt igényel, és éppen ezért a kutató helyek is inkább az alternatív módszereket választják, hogyha erre van lehetőség, mert ugye nyilván nem minden esetben van lehetőség. Tehát nem csak a jogszabály írja elő azt, hogyha egy vizsgálat élő állat bevonása nélkül is megoldható, kötelező azt választani. És erre egyébként egy nagyon szép példa a mi Állatorvostudományi Egyetemünk is, ahol a laborállattudomány és bioetika című tantárgy gyakorlati óráin most már harmadik éve nem élő állatokat mutatunk be, hanem olyan modelleket vásároltunk, nagyon sok pénzbe került, de olyan állatmodelleket, műegereket, amelyen az általános tanhallgatók tudnak gyakorolni. Megszúrhatók ezek az egerek, pontosan ugyanúgy működnek, mint az igazi egerek. A farkukban vénák vannak kialakítva, ezek feltölthetők művérrel, annyit szurkálják, amennyit akarják, és ez a hallgatóságnak is jobb, mert amíg erre muszáj volt egy egeret használni, gyakorlatilag ugye nyilván állatjóléti szempontból nem engedtem meg, és nem engedtük meg, hogy össze-vissza szurkálják őket, tehát maximum egy hallgatónak volt, vagy kettőnek engedélyezve, hogy vért vegyen abból az állatból. Aztán ugye vagy eltalálta a vénát elsőre, vagy nem. Most viszont ezeken a műegereken gyakorlatilag addig szurkálják, amíg sikerül a vérvétel. Tehát ha majd életükben először egy ténylegesen élő állatot fog megszúrni, akkor már biztos kézzel, nagyobb valószínűséggel elsőre el fogja találni a vénát. Tehát a későbbi állatok is jobban járnak.
Igen, ezt ugye a filmekben szoktuk látni, és egyébként embereken, amikor a szerencsétlen rezidens próbál vért venni, és nem sikerül, és ott áll mögötte a nővérke, és inkább átveszi. Vannak olyan esetek, amikor ugye jobb, hogyha nem élő állaton gyakorol az a tanhallgató, hanem mondjuk így egy műegéren. Hogyan kell elképzelni egyébként egy laborállattudományi tanszéknek a munkáját? Egyáltalán mi folyik ott?
Hát igazából megismerik a hallgatók azokat az állatfajokat, amelyeket a leggyakrabban használnak ilyen célra. Részletesen megismerik ezek állatfajoknak, fajtáknak a speciális igényeit, tartáskörülményei, takarmányzási szükségleteit, a leggyakoribb betegségeiket, milyen betegségek kerülhetnek elő, és nagyon fontos, hogy több előadáson keresztül minden vonatkozó jogszabályt. Ugye mi nem csak magyar állatorvostan hallgatókat oktatunk, hanem angol és német nyelven is, tehát a világ minden tájáról vannak hallgatóink. Ezért nem csak a magyar jogszabályokat ismertetjük meg velük, hanem a világban, más országokban ehhez kapcsolódó jogszabályokat is. Tehát gyakorlatilag ez a tananyag, ez teljes mértékben körbeöleli mindent, ami az állatkísérletekkel, vizsgálatokkal kapcsolatos. Hogyan lehet bizonyos vizsgálatokat, milyen módszerekkel lehet nem élő állatokon elvégezni. Tehát amikor kikerülnek a hallgatók és átveszik a diplomájukat, ha ebbe a körbe bármilyen szinten bekerülnek, akkor már késztudással tudnak ehhez a tudományákhoz kerülni. Egyébként világviszonylatban a kutatók is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legminimálisabbra szorítsuk a élőállatok felhasználását kísérletekben. 3 évente egy nagy világkonferencia szokott megrendezésre kerülni, ahol most már én erre járok gyakorlatilag 15 éve, és minden évben évről évre erősebb az állatvédelmi szekció, ami csak arról szól, hogy hogyan lehet bizonyos régebb, csak állatokon elvégzett vizsgálatokat, melyik kutatócsoport hogyan tudta átkonvertálni nem élő állatokra, és ezek bemutatásra kerülnek, és a résztvevő többi ország is szépen lassan bevonja a saját kutatásaiba. Többek között én itt találkoztam jó pár évvel ezelőtt ezzel a műegérrel is, és hát nagyon-nagyon sokat lobbiztam érte, vagy hát mi a jó kifejezés erre, hogy ezt mindenképpen be tudjuk az oktatásba integrálni, és hozzáteszem, hogy ez egy nagyon komoly költségvonzatot jelentett az egyetem számára, de hála Istennek az egyetem vezetése is teljes mértékben kiállt mellette. Sőt, tervezzük a későbbiekben nem csak mű laborállatok esetében ezt a élőállatkiváltást, hanem akár nagyobb állatok esetében is, hiszen ilyen esetekben oktatási célból is lehet már kapni műállatokat.
És ezek emlősök?
Van műkutya, műmacska, akkor vannak mű bizonyos állati testrészek, amelyeken például mondjuk szülészet, szaporodás, biológiai gyakorlatokat, ugye vizsgálatokat, tapintásos vizsgálatokat el lehet végezni ilyen mű állatrészeken. Tehát nyilván mondjuk egy szaporodás biológiai vizsgálatnál, hogyha egy rektális vagy egy hüvei vizsgálatot kell egy tehénen elvégezni, akkor mondjuk a fej része ebből a szempontból nem érdekes, de lehet komplett, teljesen élethű modelleket kapni, és ugye az az érdekes, mi nekünk műegereink vannak, hogy ránézésre az ember azt gondolná, hogy ez nem is hasonlít egy egérre, de persze hasonlít, de hát ugye a játékboltban lehet, hogy egy sokkal élethűbbet lehet vásárolni, viszont a tapintása ugyanúgy a bőrénél lehet megfogni, a véna kialakítása, a nyelőcső kialakítása, amin keresztül a szondázást meg tudják tanulni. Tehát ezek hihetetlen magas csúcsminőségű termékek már.
Találtam egy nagyon érdekes cikket. Ez arról szól, hogy bűncselekménye a fölösleges laborállatok leülése. Németországban az aktivisták arra a még nagyobb számú állatra összpontosítottak, amelyek soha nem kerülnek be a kísérletbe. Talán azért, mert mondjuk nem felelnek meg a kutatáshoz szükséges kritériumoknak, vagy mert egy új kutatási törzs kitenyésztése során jött létre, és költségtakarékossági okokból elpusztítanak, és ők ugye pontosan ezért emelték fel a szavukat, és egyébként a német ügyészség ugye vizsgálatot is indított, hogy ez a selejtezés sérti az ország szigorú állatvédelmi törvényeit, amelyek tiltják az állatok észszerű ok nélküli bántalmazását.
Igen, egyébként ez, hogy az állatvédő szervezetek és az állatvédők fokozott figyelmet fordítanak a állatkísérletek és a kísérleti állatokra, ez egy nagyon-nagyon dicséretes, helyes dolog, és én is nagyon örülök neki, mert ez még inkább szabályozza és szigorítja gyakorlatilag, hiába van ugye egy szigorú jogszabály, mert nyilván, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak.
Ez valós adat lehet, hogy az Európai Unió becslése szerint 2017-ben, amikor az uniós laboratóriumok 9,4 millió állatot használtak fel kísérletekhez, 12,6 millió laboratóriumban nevelt állatot mintegy 83%-ban egereket és 7%-ban zebradániókat selejtezte ki anélkül, hogy tanulmányozták volna azokat bármilyen kutatás keretében. Nekem ez azért nagyon nagy számadat, mert ahogy említette, hogy ezek nagyon-nagyon drágák, ezek a laboratóriumi állatok, kísérleti állatok. Szóval akkor hogy engedhet meg magának az Európai Unióban ennyi labor, ennyi laborállatnak a kiselejtezését?
Na most ugye én ezeket a statisztikai adatokat nem láttam, de én mindig a statisztikai adatokkal azért óvatosan kell bánni, mert első ránézétre egy bizonyos mennyiség, darabszám, százalék az meghökkenti az embert, de itt most az egyik, amit kiemelnék, hogy az, hogy mondjuk hány darab állatot használ föl egy évben egy ország mondjuk. Itt ne felejtsük el, hogy minden egyes állat egynek számít. Tehát egy darab hal, zebradánió, az ugyanúgy egynek számít, mint mondjuk egy tehén, vagy egy csirke, vagy bármi, vagy egy egér. Tehát lehet ez a darabszám meghökkentően nagy, viszont amire ugye rákérdezett, hogy kiselejtezés, ugye ez a selejtezés is egy tág fogalom. Mit értünk selejtezés alatt? Mert hogyha ő azt érti, hogy felhasználás nélkül, tehát nem tudok így a statisztikai adatokra reflektálni, vagy véleményt mondani, mert nem tudom, hogy pontosan mire vonatkozik, vagy mire utal. A nagy valószínűség szerint ugye ezekben a számadatokba beletartoznak azok az állatok is, akik a adott tenyészetekben élnek, ugye a tenyészállatok, és hát egy előregedésük következtében, vagy megbetegedésük következtében ezek eutanáziára kerülnek, ami akár a leselejtezés szót is jelentheti. Én összességében magyarországi adatokat, 2017-es adatokat tudok mondani, egy olyan 220 ezer között volt a kísérletben felhasznált állat egyedek száma, de mondom, hogy ebben benne vannak a halak is, tehát az összes. És nagyon fontos, hogy ha egy állat vizsgálatban részt vesz, akkor nem biztos, hogy elpusztul vagy leölik. Hiszen vannak olyan állatok, amelyek egész élethosszig élnek ilyen állatházakban, mert nem végeznek rajtuk olyan beavatkozást, ami a jóllétüket rontja.
Tehát hanem magyarán ezeknek az állatoknak állatházak vannak létrehozva, és ezt azért kérdezem, mert ugye néhány amerikai államban az intézményeknek meg kell próbálniuk új otthon találni az egészséges laboratóriumi kutyáknak és macskáknak. Tehát magyarán ezek kikerülhetnek civilekhez, vagy ellenőrzött állatházakba mennek?
Én nem, tehát egy állatkísérletet csak bejegyzett, regisztrált, úgynevezett állatházban lehet végezni. Tehát senki ne gondolja azt, hogy akkor valaki egy kutatóintézetbe elkezd dolgozni, és ő most kitalálja, hogy akar valamit vizsgálni, és gyorsan az irodájába betesz a tegeret. Nem. Először is kell egy állatházat csinálnia, ami rengeteg pénzbe kerül, mert ugyanis azt a hatóság külön nyilvántartási számba veszi, és ha nem felel meg annak a nagyon szigorú követelményeknek, amit előír, akkor nem lesz, hol az állatokat tartsa. Tehát ez az első. A másik, hogy nagyon sok helyen csinálják gyakorlatként, hogyha használtak például olyan állatot, ami populárisabb, tehát kutya, macska, nyúl, tengeri malac, és a vizsgálatok lezajlottak, akkor kereshetnek neki tulajdonost, tehát kiadhatók, és akkor a további hátralévő életükben ott élnek, mint kettelésből tartott állat. De egyébként ez is bizonyítja, hogy a vizsgálat jellege nem volt olyan, ami jelentősen károsította volna őket, hiszen ha ilyen lett volna, akkor utána nem lehet örökbe adni. De hogy tekintettel arra, hogy csak olyan kutyát lehet felhasználni, amit kimondottan kísérleti célra tenyésztettek, megvásárolják ebből a tenyészetből, elvégzik a táp, a takarmány vizsgálatokat velük, etológiai vizsgálatokat, viselkedéstani vizsgálatokat, és ha vége a vizsgálataiknak, akkor örökbe adják őket. A kutatóintézet is jól jár ezzel, mert ugye a ő tartás költségeit ez nem növeli meg, és a kutyának is sokkal jobb. Ez egy nagyon bevett gyakorlat, tehát nem arról van szó, hogy akkor használják a kutyát 3 évig, és utána leölik, hanem megpróbálnak neki gazdát keresni, de most jutott eszembe, hogy lehet, hogy mondjuk a statisztikában ez is az úgynevezett leselejtezés listájába kerül. Hiszen egy laboratóriumban, ha már nem használom az állatot, akkor bekerül mondjuk a leselejtező listába. Az, hogy ez a leselejtezés, ez eutanáziát jelent, vagy az, hogy gazdához adták, ez ugye egy statisztikai adatból nem fog kiderülni.
Korábban beszéltünk, már egy korábbi interjúban beszéltünk a cirkuszi állatokról. Pontosan arról, hogy a cirkuszok tartsanak-e élő állatot, vagy nem, ugye mi legyen a sorsuk, mert hát az sem lehet, hogy egyszerűen bezárják a cirkuszokat, és ezeket az állatokat ugye szabadon engedik, meg ide-oda elengedik. És a kezembe került egy mesekönyv. A gyermekeimnek mesélem, és ebben van egy történet, és pontosan ezért hozom szóba. Egy medvéről szól, aki fölébred a téli álmából, és nagyon magányosnak érzi magát, és találkozik egy cirkuszi medvével. Úgy jön össze a találkozás, hogy felborul a teherautó, és a ketrecből kiszabadul a cirkuszi medve. És ők barátságot kötnek, és nagyon jó barátok lesznek, el vannak nagyon sokáig, de a cirkuszi medvének honvágya van. És azt mondja az erdőben élő medvének, hogy akármennyire is szép itt, és akármennyire is jó, tiszta a levegő, és szabadon élek, de én visszavágyok a cirkusz világába. Oda, ahol eddig éltem, mert nekem hiányzik a taps, hiányzik a gondozom, stb. Stb. Tehát milyen érdekes, hogy a témával már mesekönyvek foglalkoznak. Mert ez egy rendkívül fontos téma, pontosan azért, hogy annak az állatnak a további jóléte, az fenntartható legyen.
Persze, és ez nagyon-nagyon jó történet, mert ez is megmutatja, hogy hol nőtt föl egy állat, milyen körülmények között, milyen inger gazdagság érte, akkor ha onnan kiszakítjuk, akkor a jóléte nagyon jelentősen károsodik. Tehát ugye ezt pont a cirkuszi állatokra vonatkoztatva említettem, hogy persze, tehát most ne arról a cirkuszokról beszéljünk, ahol bántalmazzák az állatokat, túlhasználják, verik meg, stb., mert ezek ellen azonnal fel kell lépni, hanem azokról a cirkuszokról, ahol egy állat kímélő felléptetést használnak. És itt a múltkori cirkuszos témában is említettem, hogy én nem vagyok annak a pártja, hogy nagy állatokat, nagy vadakat cirkuszba szerepeltessenek, csak ahogy ön is említette az előbb, azok az állatok, akik leéltek ilyen körülmények között, ilyen hatások között az életük egy bizonyos időszakát, éveit, ha kiragadjuk őket onnan, akkor nem fog tudni mit kezdeni magával, nem fog tudni megélni a környezetben, mert neki az egy teljesen idegen környezet. És ez vonatkozik egyébként a kísérleti állatokra is, mert az a laboregér, vagy labornyúl, amelyik laboratóriumban születik meg eleve kísérleti állatként, azt nem fogjuk tudni kimenekíteni a laborból, mert akárha hazavisszük, és otthon tartjuk, azt a környezetet sem fogja tudni elviselni. Mert gondoljunk bele, hogy egy ilyen laborállat télen-nyáron a termoneutrális zónájába van tartva szigorúan, előírja a jogszabály is, 22-24 fok alatt, akkor attól függ egy hosszú szőrű nyúl 18 fok alatt. Most gondoljunk bele, hogy egy ilyen körülmények között tartott állatot hazaviszünk, ahol az otthonunkban mondjuk a hőmérséklet 19 és 30 fok között változik, az évszaknak megfelelően, egész egyszerűen nem fog tudni alkalmazkodni ez az állat. Nem fogja tudni megenni azokat a táplálékokat, amit felkínálunk neki, mert ott speciális tápot eszik. Tehát ez, amit mindig mondom, hogy az állatvédelem nagyon-nagyon fontos dolog, de akkor tudunk csak igazán segíteni az állatokon, hogyha azt szakmailag átgondolt döntésekkel és a józan ész mentén tesszük meg.
Mely országban van a legszigorúbb szabályozás? Magyarországon?
Hát ugye az Európai Unióban egységes szabályozás van, tehát ez minden országra érvényes, de egyébként itt jegyzem meg, hogy amikor mi beléptünk az Európai Unióba és elkezdődtek a jogszabályok harmonizációi, akkor a állatvédelmi jogszabályaink köztük a állatkísérletes és a legjobbak közé tartoztak. Tehát nem nekünk kellett harmonizálni a többihez a jogszabályainkat, hanem ők vettek át nagyon sok dolgot, illetve a hazai laborállattudomány, illetve a laborállattudomány területén dolgozó kiváló szakembereink, akár itt utalhatnék a Pécsi Tudományegyetem szakembereire, a Szegedi Debreceni Tudományegyetem kutatóira, szakembereire, kimagasló szaktudással és eredményeket prezentálnak ezen a laborállattudomány területén, többek között belefoglalva ugye az állati jólétet is.